Ilyen is volt valójában a muszlimok történelmi viszonya a zsidók és a keresztények iránt. Vajon valójában békében és harmóniában éltek mindig együtt? Ez a Közel-Kelet Podcast, én vagyok Köves Salom, tartsanak velük! Az iszlámban a kezdetektől fogva a zsidókhoz és a keresztényekhez, akiket Ahlul Kitábnak, vagy magyarul a könyv népének neveznek, hozzájuk eléggé toleráns volt általában a viszony, főképp az eretnekek és a bálmányúadókkal szemben, és velük ellentétben, akiknek az iszlám szerint el kellett fogadniuk az iszlám vallását, és ha nem fogadják el, ki kell őket végezni. A zsidóknak és a keresztényeknek, mivel ők monoteisták, nem kellett áttérniük az iszlámba, és továbbra is gyakorolhatták a vallásukat, de másodosztályú állampolgároknak kellett, hogy számítsanak mindig a muszlim államban. És ezt a másodrangúságot ehle zimmának neveztek, ami magyarul annyit jelent, hogy védencek. A 8. században meg lett írva egy dokumentum, amiről nem pontosan tudjuk biztosan, hogy ki írta, és a neve az volt, hogy Surót Omar, vagy Omar feltételei. Ennek a dokumentumnak alapján formálódott az állam megfelelő bánásmódja a zsidókkal és a keresztényekkel szemben az iszlám szerint, és ez a dokumentum, ezen a dokumentumon alakultak általában azok a törvények, amelyek a jövőben a muszlim, a többi muszlim birodalmakban a zsidókra és a keresztényekre vonatkoztak. A dokumentum szerint az ehlezimma, vagy a védencek, a védenc zsidóknak és keresztényeknek biztosítani kell a vallásuk, testük és tulajdonuk védelmét, vagy a vallásuknak a vallás szabadságát, feltéve, hogy betartják a dokumentumban részletett korlátozásokat, amelyek között szerepel például a dzsizja fejadó fizetése, a lavaglás tilalma, az új imaházak építésének tilalma, például az, hogy muszáj olyan ruhákat viselni, például ilyen sapkát, vagy ilyen övet, ilyen kék övet, amit zunárnak hívtak, és ilyesmi, minden a más volt egy picit ez a ruha, de olyan ruházatot kellett mindig viselniük, amelyel megkülönbözteti őket a muszlimoktól, ami emlékeztet még valamilyen ilyesmire, sajnos, de ez létre volt már akkor is. Például még egy ilyen korlátozás volt a dokumentum szerint a közigazgatásban és a kormányban való dolgozás tilalma. Stb. Volt mindenféle ilyesmi korlát ebben a dokumentumban. Ezeket a megalázó korlátozásokat azért vezették be, hogy hangsúlyozzák az iszlám és a muszlimok felsőbbrendűségét a többi más vallással és híveikkel szemben. A hivatalos törvények ellenére a történelem nagy részében ezeknek a feltételeknek a többségét, általában a dzsizja fejadó fizetésén kívül, amit mindig végrehajtottak, mivel a birodalmak szeretik a pénzt, de a dzsizján kívül ezeket a korlátozásokat általában a gyakorlatban nem teljesen hajtották végre. Részben azért, és mindenhol más volt, ahol egy kicsit többet, kicsit kevesebbet, de általánosságban az összes korlátozást általában nem hajtották teljesen végre. És részben azért, mert a keresztények és a zsidók eléggé tanult emberek voltak, főképp az akkori muszlim populációval hasonlításban, velük hasonlítva általában. És a zsidók és a keresztények közül sokan a kormányban mindenféle adminisztratív munkában dolgozott, és általában az általános hozzáállás velük szemben meglehetősen toleráns volt, különösen az akkori európai keresztények zsidókhoz való hozzáálláshoz képest. A történelem nagy részében a viszonylagos tolerancia ellenére a 11. és 15. század között volt néhány hullám, amiben nagyon romlott a zsidók és a keresztények helyzete. A helyzet romlásának az egyik fő oka az a kereskedő osztály meggyengülésében rejlik a 11. század körül, ami miatt sok nehéz gazdasági helyzetben lévő muszlim felháborodott a zsidók és a keresztények a közigazgatásban való foglalkoztatásukra, és azt követelték a hatóságoktól, hogy rúgják őket ki, és helyettük muszlimoknak adjanak munkáját. Miért ezeknek a zsidóknak és keresztényeknek adjátok a sok pénzt kereső munkát, mikor adhatjátok muszlimoknak? Egy másik nagy ok volt egy szélsőséges Ibn Taymiyyah nevű iszlámi bölcs követelése, hogy a hatóságok vegyék már komolyabban ezeket a korlátozásokat, amiket a zsidókra és a keresztényekre kellene elvileg bevezetni a Suruta Omar, az Omar feltételei dokumentum szerint. És ez is egy nagy oka volt többször, főleg a 14., 13., 12. század körül a zsidók és a keresztények helyzetének romlására. A helyzet első jelentős romlása Spanyolországban és Marokkóban kezdődött a 11. században. A 11. század közepéig Spanyolországot a Omayyi, vagy magyarul szerintem Omayyád dinasztia uralta, akiknek a kisebbségekkel szembeni magatartása rendkívül toleráns volt, és az ibériai félszigeten uralkodó időszakot a spanyol zsidóság aranykorának is nevezik. Viszont az a 11. században az ország feletti uralma a keresztény visszahódítás, vagy spanyolul reconquista nyomására felmorzsolódásnak indult a omaiktáknak a hatalma, és a 11. század közepétől a Marokkóból származó Murabitún nevű csoportot behívták Spanyolországba, az országba, hogy egyesítsék a sorokat, és így erősebbek legyenek a keresztény hódítók ellen. A Murabitún az iszlám rendkívüli szélsőséges és szigorú változatához ragaszkodtak, és ezzel jelentősen romlott a muszlim Spanyolország zsidókhoz és keresztényekhez való hozzáállása, mikor a Murabitún nagyon üldözték is a zsidókat és a keresztényeket. Az üldözések még súlyosabbá váltak, mikor a 12. század közepén a Muwahhidun nevű csoportot, egy új csoportot, ami szintén egy marokkói szélsőséges mozgalom volt, ők elfoglalták Spanyolországot és Marokkót. Szokatlan módon ők megpróbálták a zsidókat és a keresztényeket erőszakkal áttéríteni az iszlámba, és ez eléggé ellentétben volt az addigi muszlim világnak a viselkedésével. Nagyon ritka volt, hogy a keresztényeket és a zsidókat erővel próbálnák áttéríteni az iszlámban, mivel, ahogy mondtuk, az Ahlil Kitáb, a népkönyve, amik a zsidókra és a keresztényekre utalnak, őket nem kell erővel, az iszlám szerint elvileg nem kell őket erővel betéríteni, szabad, ahogy mondtuk, kell nekik biztosítani a vallásszabadságukat, viszont nekik kell mindenféle korlátozás alatt élniük, és másodrangú polgárként élniük, amit az előbb is említettünk, viszont nagyon ritka volt eddig, hogy erővel próbálnák átkéríteni a zsidókat és a keresztényeket az iszlámba. A zsidóüldözést követően nagyon sok zsidó átvándorolt kelet felé, köztük az akkor 16 éves Maimonides is, aki 1148-ban a családjával először marokkói Fesz városába, később Izraelbe, és végül Egyiptomba költözött. És ebben az időben nagyon-nagyon sok zsidó és keresztény már kezdett el kivándorolni kelet felé, Spanyolországból ki. A zsidók közül sokan, akik nem tudták elhagyni az országot, addig, amíg a dolgok le nem csillapodnának, és visszatérhetnének a vallásuk nyilvános gyakorlásához, látszólag el is fogadták az iszlámot, viszont csak látszólag, ez egy kifelé mutatva dolog volt, ez valójában nem tértek át az iszlámba. Ezzel szemben a keresztények többnyire Spanyolország északi részébe vándorolták át, mert akkor már a keresztény spanyolok ellenőrizték, a reconquista már elkezdődött akkor a spanyol, a keresztény Spanyolország visszahódítása már elkezdődött, és Ibéria, az Ibériai félsziget jó nagy részét már elfoglalták a keresztény spanyolok, és ezért a muszlim Spanyolország, az Al-Andalus, úgy hívták, hogy a muszlim Spanyolországot, akkor az Al-Andalusból, vagy a muszlim Spanyolországból nagyon sok keresztény átvándorolt oda, a már a keresztény ellenőrzési alatti Spanyolországba. De az a kisebbség, amely a keresztények között, amely ennek ellenére nem kívánt elvándorolni Észak-Spanyolországba, valóban is ennek a nagy része át is tért, vagy majdnem mindenki ezek közül átért az iszlámba. Ennek eredményeként Marokkóban és a muszlim Spanyolországban ekkor szinte nem is maradt keresztény, valami, ami természetesen megváltozott az Ibériai félszigeten a Reconquista, amit előbb mondtunk, a keresztény visszahódítás 1492-es befejezésével. Az Ahl al-Zimma, ami a iszlámi szó a zsidó és a keresztény védenceknek, akkor az Ahl al-Zimma helyzetének a romlásának egy másik szembetűnő példája 1301-ben kezdődött a Mamluk dinasztiai Egyiptomban, amikor egy marokkói magasrangú miniszter Egyiptomba jött, útban Mekka városába. Egy nap látott egy gazdag keresztényt, aki a lovány ül az utca közepén, ami, ahogy az előbb mondtuk, a Surat Omar, az Omar feltételei nevű dokumentum szerint meg van tiltva, nem szabad lovagolni keresztényeknek és zsidóknak. Minden esetre ez a keresztény ül a lován az utca közepén, és miközben ő lovagol, egy muszlim csoport szaladgál körülötte, és csókolgatja a lábát, miközben ő meg szidja őket, és megvetően megparancsolja a szolgáinak, hogy üzzék el őket. A számára sokkoló élmény után találkozott az akkori mamluk vezetővel, Egyiptom akkori vezetőjével, az Amir Bibrasszal, és sürgette, hogy mint Marokkóban, itt is érvényesítje a gyakorlatban a zsidókra és a keresztényekre vonatkozó korlátozásokat. Az Amir Bibrasszot sikerült is meggyőznie, és azonnal tájékoztatta a zsidók és a keresztények vezetőit, hogy az Omar feltételeit újra bevezeti, és újra így kell élni a zsidóknak és a keresztényeknek. Ennyi, vége a hülyeskedésnek, mostantól újra úgy kell élni, ahogy az iszlám mondja. A keresztények közül sokan, különösen azok, akik a kormányzati pozíciókat töltötték be, és nem akarták elveszteni őket, mivel, mint ahogy említettük az előbb, az Omar feltételei szerint tilos számukra ilyen pozíciókat betölteni, akkor ezek a keresztények közül sokan valójában áttértek az iszlámra, bár a keresztény lakosság többi része ellenezte a korlátozásokat, és például váltságdíjat is próbáltak fizetni az Amir Bibrasznak, Egyiptom akkori vezérének, hogy megszabaduljanak a korlátozásoktól, aki semmiképpen nem volt képes elfogadni ezt tőlük, ezt a válságdíjat. És mindez a feszültség egy pogromokkal teli időszakhoz vezetett, amikor mindenféle muszlim tömeg általi templomok lerombolására és kifosztása nagyon gyakorivá vált. A következő években a hatóságok következetes visszautasítása, hogy enyhítsék a zsidók és a keresztények elleni bánásmódot, vagy pontosabban a helyzetet újra és újra szigorújtó rendeletek aláírása, amelyek a korlátozások következetlen betartására utalnak, különben miért kellene újra és újra ugyanazokat a rendeleket aláírni. És ezeket nagyobb értékben az Ibn Taymiyyah szigorító iszlámi bölcs nyomásának is köszönhető volt. A keresztényekkel ellentétben a zsidók helyzete általában valamivel jobb volt, és ennek több oka is volt. Először is azért, mert a zsidók a keresztényekkel ellentétben általában sokkal szerényebben viselkedtek, és nem éltek pazarlóan és hivalkodóan a muszlimok előtt, és a helyzetük nehezebb időszakaiban is általában elfogadták a rendeleteket, lehajtották a fejüket, és nem próbáltak ellenállni, ellentétben a keresztényekkel. Erre egy másik jelentős ok a keresztények vágya volt a keresztény Európa, a muszlim birodalmaknak nagy ellenségének segítségére, ami a muszlimokat mindig is nagyobb gyanakvással és ellenségeskedéssel töltötte el velük szemben, ami ebben az időszakban, az akkoriban zajlott keresztes háborúk miatt még inkább is szigorúbb lett. Ezek az üldözések folytatódtak a Mamlúk dinasztia korszakának nagy részében, egészen a 15. század közepéig, ami hihetetlen mértékű keresztény emigrációhoz Európába, és sokaknak az iszlámba áttérésére vezetett, ami nagyon jelentősen lecsökkentette az egyiptomi keresztény lakosságot. A keresztényekkel szemben viszont a zsidók áttérése az iszlámba rendkívül ritka dolog volt. Érdekes megjegyezni, hogy a muszlimok hozzáállása a zsidókhoz kedvezőbb volt azokban az országokban, ahol éltek keresztények is, de ott, ahol a zsidók voltak az egyetlen vallási kisebbség, mint például Marokkóban vagy Jemenben, ahol nagyon rossz volt a zsidók helyzete egészen máig, és egészen Izrael megalapításáig, ahogy lehet, hogy egy részletek tudják, hogy az én nagymamám az jemeni zsidó, és az ő anyukája és szopukája, ők jöttek Izraelbe Jemenből, és a zsidók helyzete Jemenben az borzalmas volt egészen az ő idejükig, mivel Jemenben nem voltak keresztények, és ott a zajidi muszlimok, akikről remélhetőleg csinálnak róluk is valamikor egy podcastet, de ők egy síita muszlim töredék, ami nagyon-nagyon szélsőséges volt mindig a zsidókat szemben, és ezért a zsidók helyzete a Jemenben rendkívül rossz volt mindig is. Vissza a témánkba, ahogy mondtuk, azokban az országokban, ahol a zsidók voltak az egyetlen kisebbség, vallási kisebbség, a történelem nagy részén a hatóságok és a muszlimok hozzáállása a zsidókhoz sokkal-sokkal rosszabb volt. A 15. századtól kezdve a helyzet általában nyugodtabb volt, bár időről időre romlott egy kicsit a viszony, például a damaszkuszi vérvád idején, ami 1840-ben volt, de általánosságban néhány kivételes helyzet vagy hely kivételével, mint például, ahogy mondtuk, Jemenben, a zsidók és a keresztények helyzete összességében rendben volt, és a közel-kelet zsidóinak helyzete általában és az idő nagy részében jobb volt sokkal, mint például az európai zsidók helyzeténél, akik általában sokkal rosszabb helyzetben voltak, és a hatóságok viszonya hozzájuk képest, az európai zsidókhoz képest általában sokkal rosszabb volt, mint a muszlim hatóságok viszonya a közel-keleti zsidókhoz. Viszont az a muszlim apologéták által kedvelt mesék, hogy a zsidók mindig milyen békében és jólétben és harmóniában éltek a muszlim uralma alatt, ez nem igaz, és az iszlám és a muszlimok jó nagy részén mindig is tele volt mindenféle antiszemita érzelmekkel és szentimenttel, és a zsidók és a keresztények mindig is másodrangú állampolgárokként éltek, bár ahogy mondtuk, a helyzetük, a zsidók helyzete valóban jobb volt, mint az európai zsidók helyzete általában. A helyzet viszont gyökeresen megváltozott Izrael állam megalakulásával, amikor a muszlim országokban élő zsidók nagy többségét elűzték, és azóta a muszlim-zsidó kapcsolatok valójában igencsak egy mély pontban vannak, és egy mély pontba kerültek. Na, eddig tartott a mai fejezet, remélem élveztétek. Iratkozzanak fel a csatornára, kövessenek minket a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Facebookon, az Instagramon, mindenhez hagytam lent linket a leírásban. Más szellemi és viszontlátásra a következő fejezetekben.